Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk fenntarthatósági magazinunkat Nyúl Zsuzsával, aki vendégeivel a városi klímaadaptációról beszélget.
Megérkezett hozzánk Erdei Balázs, zöld urbanisztika szakértő. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget.
És itt van velünk továbbra is dr. Bartuszek Lilla, a témánk pedig változatlanul a városi klímaadaptáció. Balázs, hozzád szól az első kérdés olyan tekintetben, hogy vajon készen állunk-e arra, hogy egy zöldebb és fenntarthatóbb városrendszerben éljünk? Te hogy tapasztaltad ezt?
Szerintem számos szinten készen állunk, és az igények jelentkeznek mind a városvezetés, mind a politikusok, döntéshozók, mind a lakosság részéről. Jövünk, megyünk településeinken, szembe jönnek a kihívások mindenki számára. Ma már az időjárási szélsőségek lenyomata, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai szinte a mindennapokban érzékelhetők ma már, és a legtöbb ember szívesebben él, sétál, dolgozik, működik olyan területen, amely zöldebb, és amely a biodiverzitásnak is kedvezőbb terepet nyújt.
Kik azok, akik nyitottabbak? Maguk a szakértők ugye szerintem egy nagyon jó diskurzust folytatnak ebben a témában. A lakosság a maga tekintetében szerintem elkezdte már ezt az egyéni felelősség felvállalást. Talán, feltételezem, nem biztos, hogy így van, a politika most kezd nyílni abba az irányba. Nem feltétlenül gondolnék itt pártpolitikai dolgokra, félre ne érts, csak hogy egyáltalán a szemlélet, mint olyan, az mennyire változott meg az elmúlt időszakban. Illetve a Lilláék, amit megfogalmaznak a több mint zöld javaslatcsomagban, mennyire adaptív például egy ilyen környezetben?
Érzésünk szerint egyre jobb a helyzet. Az európai gondolkodás egyértelműen megfelelő irányba fordulni látszik. Magyarországon is jó jelzéseket kapunk, tehát minden irányból nagy az igény. A finanszírozás, illetve az elszámolhatóság kérdése még hátra van. Tehát vannak megoldandó problémák, de mindenképpen komoly térnyerés előtt áll a zöld település tervezés jövője.
Lilla?
Itt én talán annyit tennék hozzá, hogy amit ugye az előző felében is a műsornak említettem, hogy picit még van szerintem egy tartás sok esetben a városvezetői oldalon is, illetve a lakosság oldaláról pedig kicsit egy értetlenség sok esetben, hogy ezek a megoldások mit is jelentenek, mitől is jók, vagy hogy ez számukra mit jelent a mindennapokban. Én picit ezt tapasztaltam. Igazából én azt gondolom, hogy a valós megoldás az akkor tud majd elérkezni, hogyha ez a skála, a két oldal valahogy közeledne egymáshoz.
Melyek azok az innovatív megoldási javaslatok, amelyek elősegíthetik a lakosságnak ezt a fajta fenntarthatósági átmenetét, vagy az ebben való felgyorsulást?
Hogy kanyarodjak egy pillanatra vissza arra, amit az előbb Lilla is mondott. Vannak olyan részei a lakosságnak, ahol valóban érezhető egyfajta tartózkodás. Ez részben ismerethiányból fakad, részben pedig nekünk az a tapasztalatunk, hogy van az a típusú városlakó, aki még csak nemrég költözött be vidékről, és úgy érzi, hogy a város kényelme az nem társítható össze a zöldítéssel, hiszen a zöldítés legtöbbször rendezetlenebbnek tűnik, és ezért van némi ellenkezés. Annak idején egy vidéki nagyvárosban igyekeztek egy parkot visszavadítani, a Vizsla Parkot Nyugat-Magyarországon, és a környező lakosság ellenállásán megbukott, úgyhogy hagyományos parkot csináltak belőle. Olyan félelmek voltak, hogy majd brekegnek a békák, több lesz a szúnyog. Ezrészt azért vannak hátrányai, amikor a természetbe költözik a városba. Senki nem szereti, ha vaddisznók összetúrják a kertjének a hátsóját, vagy a nyest szétrágja autóknak a húzalozását. De összességében mégis úgy vesszük, vagy úgy látjuk, hogy a előnyök alaposan felülmúlják a hátrányokat. A legjobb innovatív megoldások a mi tapasztalataink szerint azok, amelyek egyrészt szépen beleilleszkednek az amúgy is készülő várostervezési elképzelésekben, másrészt segítenek az ott élőknek megértetni a számos előnyt. Itt nálunk a probléma, a kívás egyik része abból fakad, hogy egy-egy természetalapú megoldás, ezeket úgy hívják nature-based solutions, amikor a természet erőit hozzuk be a településekbe, és azoknak a folyamatait igyekszünk segíteni, egy kicsit ráerősíteni. Tehát az ilyen típusú megoldások olyan sokféle szinten és irányban fejtik ki pozitív hatásokat, hogy ezt nehéz kommunikálni. Mondjuk egy esőkert létesítése egy városszéli utca mellett, egyrészt segít a villámárvizek hatásainak csökkentésében, másrészt segít a városi hősziget hatást csökkenteni, harmadrészt jót tesz a környező lakosoknak a mentális egészségben, egyszerűen jobb érzés ott sétálni, de még a helyi ingatlanárakat is feldobja. És ezeket nem könnyű megértetni, hogy ezek mind egy 15 millió forintos esőkertrendszer beruházásból jöhetnek például.
Bennem egyébként sokszor az a kérdés merül fel, akár szakértői kalapban, akár egyébként, hogyha laikus szerepben gondolkozom, hogy vajon mennyire adatik meg az a lehetőség számos városvezető számára, hogy ezeket a jótékony hatásokat megismerje. Mert én sokszor azt tapasztalom, hogy nem feltétlen a nincs rá forrás kifogás az első. Ez is a listán van. Elég sokszor, pedig mondjuk pont a természet alapú megoldások azok, azt gondolom, de Balázs, javíts ki, ha tévedek, amelyek azért nem mindig a nagy beruházások kategóriájába tartoznak. Mégis azért nyilván ez a kifogás, én azt gondolom, hogy elő szokott fordulni, de gyakorlatilag a problémának látom azt, hogy nem biztos, hogy ezt az előbb Balázs által is megkezdett listát valóban látják.
Azt szeretnéd mondani, hogy tulajdonképpen lehet, hogy a városvezetők is egyfajta edukációra szorulnak. Tehát arra van szükség, hogy mondjuk egy döntéshozó mellé odaüljön egy zöld urbanisztika szakértő, és elmagyarázza, hogy mondjuk egy esőkert létesítés az egyébként miért lesz hasznos a lakosságnak egyfelől. Másfelől pedig ő maga értse meg, hogy ez később az ő malmára hajtja vizet, hogy ennél a példánál maradjak, mert hogy az ő megítélését fogja pozitívan feltüntetni.
Mind a kettő. Egyfelől valóban hasznos, hogyha azok az innovatív és egyébként a piaci szektorban meglévő és működő megoldások bekerülnek az önkormányzati szektorba, amelyek ezeket a problémákat tudják segíteni. Többek között a Green Urbanix ezért is tagja a fenntartható közösségek központja cégportfóliójának is, hogy ezt a kapcsolódási pontot elő tudjuk segíteni. Önmagában a városvezetők edukációja is fontos, hogy ők maguk is rendelkezzenek azzal a készséggel, hogy ezeket a különböző megoldásokat akár projekt előkészítés, pályázatírás során valóban be tudják emelni a gyakorlatba.
Maga a fenntarthatóság eszméje sem túl régi, de azon belül is a természetalapú megoldások települési alkalmazása az elmúlt 5-10 évben szaladt előre, és még sok a kipróbálatlan rendszer, még sok az olyan projekt, megoldás, aminél adott esetben első, második, harmadik év végén azt kell mondani, hogy ezt egy kicsit nézzük át, rendezzük át, struktúráljuk át, nem úgy működik, ahogy szeretnénk, tehát még egy új területről van szó, sok a kipróbálatlan rész. Mi egyébként a Green Urbanix alapításánál pont ezt gondoltuk fő célként kitűzni, hogy ugye a fenntarthatóság, illetve önmagában a regeneratív megközelítése földünkön helyreállításának számos fronton fog eldőlni, számos fronton van beavatkozási vagy megoldási igény. Igazából a városokon kívül, természetvédelmi területeken, illetve az egyes mezőgazdasági területeken van a legtöbb feladat. A városok, települések az összes földfelszín tekintetében csak néhány százalékot adnak, de az emberek jelentős része ma már kétharmadánál is több, és az háromnegyed felé konvergál, ahogy a folyamatok zajlanak, városokban, településekben.
Megkerülhetetlen problémává válik, igen, abszolút.
Itt alkalmazott beavatkozások fajlagosan sokkal több emberhez érnek el, sokkal több ember fogja élvezni az előnyüket. Szükség van az újrahasznosító üzemre is a város szélén, szükség van a természetvédelmi területre is a Bakonyban, szükség van mindenre, ami településen kívül is van, de a településeken belül azért nagyon fontos zöld beruházásokat és zöld innovatív megoldásokat alkalmazni, mert az impaktja, az emberekre kifejtett hatása sokkal nagyobb.
Számos olyan startup kezdeményezést támogattál mentorként is. Mit tapasztaltál? Elegendő erőfeszítést teszünk egy egészségesebb és élhetőbb környezetért, világért, mert hogy szerintem a fenntarthatóságban benne van annak a lehetősége is, hogy egy csomó új megoldást, egy csomó új dolgot fedezünk fel, vagy próbálunk ki, aztán nyilván az idő majd eldönti, hogy ezek működőképesek-e vagy sem.
Határozottan jó ötleteknek és kezdeményezéseknek se szeri, se száma. Nagyon jó csapatok vannak egyébként, nem csak az európai támogatási hullámot meglovagolva, Magyarországon is nagyon jó támogató kezdeményezések és környezet van. A legjobb magyar csapatok, Composite, Celian, a Greensect, Cubilog vagy a Parkertek, a legtöbb fenntarthatóságot célzó startup, illetve kezdeményezés, a maga lábán üzleti értelemben még egy jó darabig nem tud megélni. Sajnos azt kell mondjuk, hogy ma még a cégeknél, ma még a kiadásoknál, a költség oldalon a fenntarthatóság egyfajta társadalmi felelősségi látszatköltés, vagy egyfajta kipipálandó feladat, és nem jól felfogott saját érdek, ami felé szeretnénk elvinni a történetet.
És én azt gondolom, hogy ha itt egy rövid közbevetést tehetek, hogy ebben azért nem feltétlen csak és kizárólag az üzleti szféra mint olyan tud segíteni, hanem például annak a felismerése is, hogy ezek akár az említett startupok, akár önmagában ezek az innovatív megoldások valóban keresletre lejjenek gyakorlatilag, akár önkormányzatok, városvezetők oldaláról. Én magam is végigjártam ezt az utat, járom is, hogyha úgy tetszik, és azt gondolom, hogy a legfontosabb annak a felismerése városvezetői oldalon, hogy az, amit egy fenntarthatóság irányába elkötelezett, legyen szó cégről, startupról, vagy akár egyébként a civil szféra is ide tartozik sok esetben, el kell ismerni értékként városvezetői oldalról, és támogatni kell ezeket a startupokat, ezeket a kezdeményezéseket, mert valóban kétoldalú, azt gondolom, ez a folyamat. Először igenis nekik van szükség segítségre, hogy azt az innovatív és kimagasló megoldást az értékének megfelelően kezeljék, és utána ezek az innovatív megoldások tudnak majd segíteni többek közt a városvezetőknek is, hogy az adott település, az adott város sokkal élhetőbb és fenntarthatóbb legyen.
Ez egy nagyon jó dolog egyébként a ti programotokban, hogy igyekeztek olyan szakértőket és olyan piaci szereplőket beemelni minden egyes témakörhöz, akiknek ebben jártassága van. Nem csak egy elméleti anyagot tesztek le az asztalra, vagy készítettek egy nagyon szép struktúrált, felépített elképzelést, hanem ezt gyakorlatilag azokkal az üzleti modellekkel alá tudjátok támasztani, ami a gyakorlatba segít lehozni ezt az egész kezdeményezést.
Igen, a fenntartható városoknak alapvető célja volt egyfajta platformteremtés, és itt platformteremtés alatt sok mindent értek. Nyilván a hagyományos értelemben azt, hogy a civil szféra, az üzleti szféra, a döntéshozók és az akadémiai szféra képviselői tudjanak találkozni, eszmét cserélni, gyakorlatilag a problémákat felvetni és megoldásokat találni. A másik oldalon viszont ez a fajta platformteremtés, ez igazából nem csak a személyek számára vagy a tudás számára volt célzott, hanem gyakorlatilag ezt a fajta együttműködési lehetőség halmot szerettük volna egy picit jobban. Egyfelől erre az igényt megteremteni, másfelől pedig a lehetőségeket megvizsgálni, hogy valóban ez ne csak egy szépen hangzó elméleti szlogán legyen, hogy szükség van az együttműködésre, vagy hogy szükség van a piaci szféra bevonására, hanem valóban megnézni azt, hogy a különböző megoldási lehetőségek, a különböző problémakörök és a különböző városvezetői tevékenységi körökben melyik szektor és hogyan tud segíteni. Mert én azt gondolom, hogy ha most városvezetői településvezetői oldalról nézzük, akkor ahány feladat van a polgármester asztalán, gyakorlatilag annyiféle módon tudják a különböző szektorok őt segíteni. Lehet, hogy lesz olyan, ahol egy akadémiailag elmélyültebb és tudományosan megalapozott háttértanulmányra lesz szüksége egy döntés meghozatalához. Lehet, és nyilván ebből van, azt gondolom alapvetően azért számosabb példa, amikor üzletileg kimutatott, megtérülő megoldásokra lesz szüksége, és természetesen olyan is lehet, amikor kifejezetten mondjuk a társadalmi hasznosságát kell vizsgálni egy adott kezdeményezésnek. Ha valami, akkor ez pontosan alátámasztja azt, hogy miért kell és miért fontos magát a települési fenntarthatóságot sokkal nagyobb körben vizsgálni, mint a puszta zöld gondolatok és zöld lehetőségek.
Ezekre valahogy sokkal jobban oda kell majd figyelnie az elkövetkezendő időszakban a városvezetőknek. Szóval, hogy annyira kezd átalakulni az egész gondolkodás, struktúra rendszerünk, támogatási rendszer, az unióban való felzárkózás, akár ilyen szempontból is, hogy megkerülhetetlen téma lesz. Nem tudom, hogy Balázs, mi erről a véleményed, mint tényleg olyan szakértőnek, aki végigköveted ezeket a folyamatokat.
Egyetértek. A vállalati szereplők igyekeznek fenntarthatóság útján elindulni, és igyekeznek karbonlábnyomukat csökkenteni. Ez különböző mértékben van, ahol sajnos csak a retorika szintjén, de a legtöbb cégnél azért felelős cégnél ma már elindult, és akkor egy bizonyos ponton túl a karbonlábnyom csökkentése nem megy gyorsan, nem megy könnyen, nem megy olcsón. Itt ellentételezésre van szükség, és az ellentételezés, amelyik cég nem a világpiacon kreditek vásárlásával akarja megoldani a legegyszerűbb, legkönnyebb ellenállás felé elmenve, hanem úgy szeretne zöldíteni, hogy ott, ahol a munkatársaid laknak, ahol a ügyfelei járnak, kelnek, ahol az egész cég működik. Ilyen cégeknek kínálunk olyan zöld innovatív megoldásokat, amik egyrészt helyben élőknek is jók, másrészt a cégnek is jó arra, hogy kimutathatja, hogy erőforrásait milyen szempontok mentén igyekszik a fenntarthatóság szolgáltába állítani, és ezt a könyvelésébe be is tudja emelni, és utána ezt tudja a jelentéstétele során reklámozni.
Környezeti és társadalmi hatásmérés tulajdonképpen, ami az ESG-ben ugye egy külön tételként jelenik meg, és egyre inkább elmozdulunk abba az irányba, hogy a cégek nem egyszerűen csak egy zöld kerítés festéssel próbálják meg ezt a dolgot lealibizni, hanem gyakorlatilag egy teljes struktúrában, egy teljes spektrumban építik be a saját maguk tevékenységébe, vagy társadalmi célú kommunikációjukba. Ha például elmegy egy vállalat és Borsodban telepít egy üzemet, akkor legyen szíves ott a helyi környezetnek és a helyi társadalomnak segíteni. Tehát tulajdonképpen ezt értjük ez alatt, és így sokkal jobban jár tulajdonképpen mindenki a hitelesség és a transzparencia szempontjából is.
Így van, és én külön szeretném kiemelni, hogy a cégek előtt álló repertoár, a menü, a lista, amire elkezdhetnek költeni, vagy amire ráfordításokat eszközölni a fenntarthatóság érdekében, azokban lesznek alacsonyan csüngő gyümölcsök, hamar megvalósítható, gyorsan bevethető eszközök, folyamatok átalakítása, de az eszközrendszernek egy jelentős része költséges, és egyre költségesebb lesz, ahogy a működésébe belemegy, míg a természetalapú megoldások, amiket lehet alkalmazni, kevésbé technológiai intenzív, nincs akkora technikai igény gyakran ezeknek a megoldásoknak. Első helyen ezeket szeretjük javasolni cégeknek, ugyanis hamar viszonylag nagy hatást tudnak elérni.
Kíváncsi vagyok arra, hogy ti egyébként hogyan találkoztatok ezen a szakmai úton, és most itt Lillára nézek, hogy bevontad Balázsékat is ebbe a szakmai munkába.
Ugye a beszélgetés elején említettem, hogy 2 éve most már, hogy a Fenntartható Városok elindult, és mi egy podcastként kezdtük, és egészen pontosan azt hiszem, hogy a 4. epizód talán, amiben Balázs a vendégünk volt, és gyakorlatilag onnantól kezdve pedig egy folyamatos együttműködés volt, úgy az alapítványunk, mint a cégünk, illetve Balázsék cégek között, mert hogy úgy a szemléletformálásban, mint pedig kifejezetten mondjuk egy szakpolitikai javaslatcsomag megfogalmazásában rengeteg szakmai tapasztalatot tanulhattunk és kaphattunk tőlük, úgyhogy valóban Balázs is aktív résztvevője volt a több mint zöld javaslatcsomag kidolgozásának ugye 2023 nyarán. Bízom benne, és itt most Balázsra nézek, hogy ez az együttműködés ezért még egy hosszú út előtt áll.
Mindenképpen támogatom. Mi a különböző irányból jövő zöld vállalkozók és fenntarthatóságot fontos helyre emelő céges és szakértői csapatunk rendkívül hálás Lillának és általában a Fenntartható Városok közösségének, mert régóta szükség lett volna egy ilyen típusú lobbyerőre, egy ilyen kulturált, de mégis nagyon hatékony és nagyon munkabíró közös pontra, mint Lilla, úgyhogy mi nagyon hálások vagyunk annak, hogy ezt a témát segít felkarolni, segít vinni döntéshozók felé, és segít átütni a hallgatás falát számos helyen.
És én nagyon bízom abban, hogy a Több mint zöld 2024-es programsorozata egy nagyon jó, hát talán ha nem is első, de második lépése lesz ennek a folyamatnak, mert hogy valóban azt gondolom, hogy akkor beszélhetünk Magyarországon is élhető városokról és fenntartható településekről, hogyha ezeket a kérdésköröket kezdve a városi klímaadaptációval és folytatva még számos egyéb a javaslatcsomagban megfogalmazásra kerülő témakörrel, ha minél több város elindul ezen a fenntarthatósági átállási úton, akkor ez önmagában nemzeti szinten is elősegíti azt az élhetőségi és fenntarthatósági átmenetet, amire azt gondolom, hogy minden ország számára szükség van.
Sok sikert kívánok hozzá, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Dr. Bartuszek Lilla és Erdei Balázs voltak a vendégeim itt a Holnap tegnapjában. Köszönjük a figyelmet.
Nyolc Zsuzsa műsorát hallották, most hírek következnek, majd Kapcsolódjunk című műsorunk következik.